Szép napot, jó rádiózást kívánok mindenkinek, minden kedves követőnket üdvözlünk Gazsi Zoltánnal, Iceberg Hungary Kft. Ügyvezetője. Hát idén elnyerted az Artist Business díjat felelős vállalati vezető kategóriában. Annyi minden eszembe jutott, és tegeződünk, mert sok éve ismerjük egymást. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy eljöttél. Hoztad a díjat is egyébként, itt vagy, nagyon szép díj.
Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket, és
mutasd
itt
is meg is mutatom, igen, gyönyörű.
Ábel Tamás művész tervezte.
Ez most már sokadik díj hirtelen, egy nagy betegség után, és én mondtam neked, hogy én aggódnék, vagy aggódom, mondtad, hogy a feleséged is.
Igen, a feleségem, amikor megkaptam talán a példakép díjat, akkor mondta, hogy elkezdett sírni, amikor hazamentem, hogy mintha mindenki nekem át akarna adni mindenféle díjat, ameddig még lehet. És hogy bennem nem érdekes az a szempont, ez nem került elő, hogy itt ezek a díjat én azért kapnám, mert látják, hogy nekem vége lesz egyszer az életemnek előbb-utóbb, mert én azt gondolom, most jó vagyok, megyek február 28-án CT-re, tehát én nagyon bízom abban, hogy sikerült ebből a betegségből kikeveredni. De a lényeg az volt, hogy ilyen szempont is előkerült, hogy mintha mindenki ilyen sietettséget vagy sürgetettséget érez, hogy átadjon nekem díjat.
Hát, ha díjakat kapsz, ugye, könyvet írsz, az márciusban jelenik meg, tehát ezekkel aggályos jelek, tehát ilyenkor az emberek általában óvatosan szoktak gratulálni. A könyvben mi lesz benne ez az élettörténet, az üzlet, a filozófia, az arszpoétika, a művészetek?
Az a cím, hogy ember szemlélet, mert nagyon gyakran a cégvezetők arról beszélnek, hogy milyen fontos a folyamat szemlélet, meg rendszer szemlélet. Én meg mindig az embert látom mögötte, és akkor ezért lett a címe, hogy ember szemlélet.
De az élet ott ki van emelve, jól látom.
És az élet az ki van emelve, tehát egy szép kis ilyen összetett, nem tudom, szót találtunk erre, hogy igazából benne van az ember, benne az, hogy szemlél, benne van a szem, benne van az élet, és akkor ennek egy ilyen, ez az egész nagyon jó leírja ezt a könyvet, hogy hát hogy lettem olyan vezető, amilyen lettem, mi vezetett idáig, milyen buktatók, meg milyen nehézségek. Benne van egy elég erős rész a kórházi időszak, ott is orvosokkal való kommunikáció, egy család, hogy fogott össze, kollégák, hogy kezeltem vezetőként azt, hogy én kiestem a cég életéből azért egy hosszabb időre. Tehát így volt végig is 4 műtétem, 32 kemoterápiás kezelésem az elmúlt 4 évben. Tehát tökében engem minden tavasszal műtöttek. Úgyhogy ez lesz az első tavasz, amikor nem megyek.
Nekem a legmegdöbbentőbb talán az volt, azt valahol nyilatkoztad, vagy olvastam, hogy volt olyan kemó, ugye, amikor te benn voltál, kezeltek, és aki már volt hasonló szituáció, az tudja, hogy az milyen. Te megvittél valami hangszert, és ott elkezdtél pengetni, akkor jöttek a lányai, koncertet adtatok, akkor ezt meglátta valaki, klasszikus zenészek, akkor azok is beszálltak zenélni. Tehát, hogy valakinek egy ilyen helyzetben az jusson eszébe, hogy ott a betegtársakat kvázi szórakoztassa, én ott mondtam azt, hogy hát ezt nem gondoltam volna Gazsi Zoliról.
Hát én azt gondolom, hogy tényleg nekem szerencsés a természetem, mert ezt nagyon nehéz tudatosan akarni, hogy ilyen legyél, hanem én valamiért ilyen vagyok, hogy mikor megtudtam ezt a betegséget, akkor is azt gondoltam, hogy én most ebből is megpróbálok a legtöbbet kihozni, és tényleg volt bennem egy ilyen életösztön. Tehát a könyvnek is egyébként az a cím, az életi igenlő cégvezető, és szerintem ez természet, hogy én valahogy ilyen vagyok, és azt gondoltam, hogy aki nem ilyen szerencsés, mint én, már nem abból a szempontból, hogy nem kapott betegséget, vagy beteg, de mondjuk nem így tudja kezelni, annak az sokkal nehezebb dolga van, és én megpróbálom a nővérek életét is, meg az orvosok életét is egyszerűvé tenni, hogy nem én leszek az, aki legtöbbet szenved ott a kórházban, hanem megpróbálok is hangulatot behozni. Tehát minden alkalom vittem be salátát, én voltam a salátamáról, hogy úgy hívták, és akkor minden két hetente volt egy koncert a Szent László kórházban, és a Bodoki György professzor úr megengedte ezt, hogy nagyon örült is egyébként neki, tehát a kórház tele van festményekkel. Nem tudom, ismered Enspach Gábort, ő kezeli a 250 modern művészeti alkotást, és a Gáborral is nagyon jó barátok lettünk időközben, tehát hogy olyan kapcsolatok, meg olyan utak indultak el ebből a kórházi dologból, amit nem cserélnék egy senkivel tényleg. Tehát fantasztikus élmény.
Ha már életszemlélet, a te életszemléleted hogy változott meg azok után, hogy te nagyon sikeres cégvezető vagy, nem tudom hány tízezren követnek mindenféle helyeken, blogolsz, influencer vagy, de nem olyan influencer akarsz lenni, mint sokan mások, szóval mi egészen mást akarsz. Könyv, jó vezető, cégvezető, sikeres cég, és akkor ez az egész egészségügyi káve. Tehát az élet szemléleted, az hogyan foglalható össze, miben változott?
Hát részben mi az, hogy siker? Tehát innen indul az egész, hogy én azt hittem 40 évesen, hogy én nagyon sikeres cégvezető vagyok, bejártam a világot, és vezető voltam, egy globális vállalatnak, egy globális marketing vezetője voltam, és akkor a 40 évesen elválni, újra kezdeni, elköltözni, új munkahelyet keresni, tehát ott nekem minden szétcsúszott az életemben, és akkor gondolkoztam, hogy mi az, hogy siker, és azóta soha nem felejtem el, hogy van az a mondás, hogy a sikereidet az alapján ítéld meg, hogy mit kellett értük feláldozzál. És szerintem, hogyha minden nap gondolsz erre, akkor egészen más kezdesz el ilyen KPI-ként emlegetni, hogy mi az, hogy siker neked. Nekem most az lett a sikerkritérium, hogy mennyi ember tudok így motiválni, inspirálni, menjenek el vastagbélszűrésre, tehát rengeteg mindent hozok be ezekbe a posztokba, és ami nagyon fontos lett, az a hozzáadott érték. Ezt a Lean-ből tanultam én, hogy mi a hozzáadott érték, és bármi, amit írok, az, hogyha valaki elolvas és eltölt vele, nem tudom, 5 percet, akkor az ne az legyen, hogy elrontottam. 5 perc az ember életében hosszú idő. Tényleg, ahogy hogy haladsz előre, egyre inkább kezded értékelni, hogy azért 1 óra, már nincs hátra bármennyi. Ami még elkezdett rajta gondolkozni, és tehát én, hogyha elolvasom egy posztot, akkor az legyen benne, hogy hú, megérte az 5 perc, és ez, ha nem olyan, akkor nem teszem fel.
5 perc egy meséhez is elég, ugye? A könyv végén egy mese van, azt majd fejtsd meg, de először más, hogy ha már példakép díj is volt, mert most ez a másik díj, a példaképnek nagyon nehéz lenni. Egyre nehezebb dőlnek össze a szobrok sok helyen, sok területen. Uh-huh. Tehát minden nap példaképnek lenni, és nem csak vezetőként, hanem olyan emberként is, aki túlél egy ilyen helyzetet, és még emelt fővel, és még ott segítés, még most szervezés, nem tudom micsoda. Komoly teher azért példaképnek lenni, nem?
Én nem tehernek érzem abszolút, én örülök
felelősség
neki.
Inkább
felelősség, tehát ilyen szempontból igaz, hogy a bármiről nyilatkozom, vagy írok, akkor az többen olvasán nagyobb hatása van, de én azt a részét látom, hogy az milyen jó, hogy azok az üzenetek el tudnak jutni sok helyre, és ezek a visszajelzések azért nagyon erősek, tehát hogy én minden nap, ezzel van meló, tehát válaszolok mindenkinek, és ezt nem tudom, meddig tudom megtenni, mert ameddig van 15 000 követő mondjuk a LinkedIn-en, de az összes kommentet, tehát most nem tudom, feltettem, hogy megjelenik mondjuk a könyv, és akkor nem tudom, jó van 800 like, meg nem tudom, hány 100 különböző komment, ezekre igyekszem valamit mindig válaszolni.
Nem esel a bűvöletébe?
Biztos benne van ez, hogy túl sok. Pont arról beszélek, hogy ne online legyünk, hanem offline, tehát találkozzunk, kapcsolódjunk emberekkel, és én ezt online módon teszem, ezt írom le, és ennek van egy ilyen furcsa kettősége, de és ez nekem a fő munka szerintem, hogy ezt az arányt ne roncsam el, hogy valahogy tartsam a kapcsolat ezzel a közösséggel, de ez ne csak online legyen is. Hát ebben gondolkozom most pont, hogy lehet, hogy egy konferenciát szeretnék szervezni, hogy tudok én ezzel a közösséggel személyesen találkozni, akiknek a nagy részét én már nem ismerem.
A gyerekek azok hogyan tudtak megbarátkozni a gondolattal, hogy az ő kikezdhetetlenül erős sziklaszirád apjuk, aki ilyen, amilyen, az egyszer csak beteg, kezelik, kórházba jár, megint műtik.
Hát volt nehézség. Mi azt gondoltuk, hogy nagyon jó kezelik egyébként. Arra biztos, hogy nagyon jó volt, hogy nekem ugye volt az első házasságomból a Zoli és a Tilda 2 gyerkőc, a másodikból örököltem egy a nagyfiamat, a Kristófot, aki 6 éves kora óta nevelem, és van egy közös gyermekünk, a Fruzsi. És azért egy ilyen, a legkisebb, 15 éves most, egy ilyen patchwork család, és én nagyon érdekes, hogy ez a család ott fantasztikusan összehozta ez a betegség, tehát ott mindenki beállt, mindenki félretett mindenféle egyéb nehézségeit, és a 2 lányom együtt jött be énekelni a kórházba, amikor hívtam őket, hogy bejönnétek-e, egyből persze igen mondtak, és szerintem ott volt egy ilyen fordulópont, hogy ott hirtelen hatalmas nagy testvérek meg barátnők lettek. Tegnap pont volt egy ilyen kis esemény, hogy a Taylor Swift napot szerveztek, és akkor a 4 lány, ilyen barátnők összejöttek, és megnézték ezt a filmet, és közben táncoltak, együtt énekeltek, tehát egy fantasztikus élmény volt nekem ezt hallgatni, meg végignézni az egészet. Tehát ez a része így megvolt, viszont volt egy pillanat, amikor a Fruzsi írt egy novellát, egyébként Kristóf is írt egy novellát, mind a kettőbe is kerül amúgy a könyvbe, hogy a iskolában elkérték, hogy lesz egy novellaíró verseny, és akkor ő ezen elindul. És este 8:30-kor elkezdte írni, és 12-kor nagyjából behozta a laptopot, hogy na, apa, akkor nézzétek meg, mit írtam. És ültünk az ágyban, és erről szól, hogy van egy kislány, akinek van egy apukája, aki tanított őt zongorázni, és az apukája meg együtt főztek, és mondta, hogy nyugodjunk meg, ez nem rólunk szól, ez csak így egy kis mese. És hát ugye ott ültünk az ágyban a nem tudom, 00:30-kor, és akkor gondolom, nem tudtunk elaludni, hogy most akkor mit csináljunk, mert annyira felzaklatott bennünket, hogy az ő kis lelkébe azért ez ott működött. Tehát nem látszott rajta, jött velünk, énekelt, mindent csinált, de azért valahol ez a feldolgozási folyamat, ez azért benne ment a háttér memóriában. Szóval azért ez mindenkit megvisel óvatatlanul, viszont egy nagyon különleges kis egységet alkotunk mára.
Vissza a díjat. Lehet, hogy van a szobrász is, meg zenész is?
Igen, az egész zenei vagy a művészeti kapcsolódásom szerintem onnan indultak, hogy én Batonyán jártam, hogy falusi gyerek vagyok, általános iskolába, és utána Szegedre kerültem. És amikor felvételéztem a Radnóti, belőtte én tömörkénybe szerettem volna menni képzőművésznek. És azt láttam, hogy azért ott én nem voltam elég tehetséges. És szobrásznak felvettek volna, lementünk a pincébe, hogy neki agyagosan, nyakig, sárosan, és akkor mondta, ez nekem vagy nem tetszik. De emlékszem, még mai napig megvan egy ilyen kis festmény, a Dulacroix-nak van egy a villámlástól megrettent ló, az ott azt én 9 évesen festettem, ott van a hálószó, vagy a nappalinkban a lakásban. Tehát volt egy ilyen érzékem, vagy nem tudom, érdeklődésem. Emlékszem, rengeteg könyvet vásároltam abba a festők életéről, valamire ez nagyon megfogott. A bátyám hozta haza mindig a zenéket, és akkor a progresszív zenék, Yes, Pink Floyd, Genesis, ennek az összesét ugye megvette. Jártunk ki Jugoszláviába hozni, csencselni bakelit lemezeket.
Szóltak a lemez, de akkor 12-13
éves. Tehát ez meghatározta az életemet, és utána mindig is a zene például nagyon erősen bennem volt. Tehát voltak szakaszaim, amikor csak, nem tudom, jazz hallgattam, akkor világzenét, amikor jártam a világot, onnan minden onnan CD-ket hoztam haza. Akkor volt egy ilyen komoly zenei korszakom, egyfolytában Mozart zongora versenyt hallgattam, a 20-at egyébként az a kedvencem, az fejből neked el tudom fügyülni az egészet szerintem. Szóval így valahogy, és mint hogy cégvezető lettem, ezeket az élményeket én elkezdtem behozni. És tudod, az mindig egy érdekes dolog, hogy hol van az én egyéni ízlésem, és mi az, ami a cég ízlés. Tehát amikor egy céges buli van, akkor nem feltétlenül a fesztiválzenekart hívom el zenélni, mert tudom, hogy azért nem úgy jutne, de nem akarok akárkit odahozni, és akkor keresem ezt a kapcsolást, hogy azért legyen egy kicsit, hogy az én...
Te is legyél benne valamilyen módon, te ízlésed is legyen, de mégse oktrojád rá.
Így van, és ez egy nagyon, nagyon érdekes határ, hogy hol van, mi az én egyéni ízlésem, és hol tudom megtalálni azt a pontot, ami az én értékrendem szerint odavaló, és én akkor tudok büszke lenni erre a cégre, ha olyan dolgokat csinál, ami azért nekem is tetszeni kell, és akkor itt kell ezeket a jó határokat találni.
Csak felsorolásszerűen én nem is nézek a papírba, mert úgyse tudnám felsorolni, de csak egy 8-10-et mondasz, amiben most beszálltatok, mint támogató. Igen. Mert hogy ez a díj azért arról szól, hogy az üzleti szféra hogy közelít a kultúrához, igen, a művészetekhez, milyen perspektívát lát benne, hogyan tud vele együttműködni, vannak-e új utak, kellenek-e új utak a mecenatúrában, csak egy párat mondasz, tényleg abszolút, a zenétől a festészetig.
Ami egy hirtelen eszembe jutott. És az fontos, hogy hol van az én inspirációm. Tehát szerintem az egy nagyon fontos szempont, hogy én, mint vezető, ha nem vagyok inspirált, akkor úgy nem menjek be dolgozni. Tehát ez nekem nagyon fontos, hogy úgy engem még szerintem soha nem láttak be, mennek el rossz kedvem, van unom, nem tudom micsoda, és hogy egyfolytában úgy alakítom a saját munkaköröm is, hogy én mindig inspirált legyek, mert ezt nagyon hiszek abban, hogyha valakinek ez van egy főnököd, és az a látszik, hogy nincs kedve hozzá, akkor az egész, egész szervezet ez kihat. És az művészeteknek egy nagyon fontos szerepe. Tehát mondjuk a múlt héten én 3 helyen voltam, mert megnéztem a Recirclenek az előadását, a Soul du Summer, ez fantasztikus volt egyébként. Akkor utána volt a Cirque du Soleil, meg utána a pénteken volt a Táncínháznak, a Győri Balettnek a Skarlát betű. Tehát még ez volt a múlt hét 3 estén. És hogy ebből LinkedIn posztú született, meg gondolkodtam rajta, tehát mondjuk volt egy nagyon speciális produkció, amit csinál valaki, és az jutott eszembe, hogy mondjuk ez oda megy ez a főnökéhez, hogy akkor fizetésemelés kér. És akkor azt mondja a főnök, jó, figyelj, nem tudok adni, majd megcsinálja más helyetted. És akkor gondolkodnak, ezt ki fogja megcsinálni, hogy mit a szájával fog egy ilyen, és pörög összetekeredve a porondon, hogy ki fogja ezt megcsinálni. Tehát nekem ilyen gondolatok szoktak ebből születni, és hogy mik ezek a dolgok. Hát legelőször mit a Pajabeával kezdtünk el dolgozni, és ebben van mindig olyan, van egy marketing együttműködés is, meg valami tisztán csupán ilyen segítség. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy ez mind ilyen CSR dolog, hanem valamikor közös marketing együttműködés, de sok zenésszel, a Hiperkarmával, a fesztiválzenekarnak lettem a nagykövet, ez onnan indult, a kórházi koncertekből, a Művészetek Földje, be ott vagyunk most már az elmúlt 3 évben, a Momentán Társulattal, Katlanban most elkezdtünk beszállni, Nemzeti Táncínház, azt már 12 éve támogatjuk, egyik előadáson találkoztam a Topolánszki Tamással, aki a GG Táncegernek a vezetője, és egy ökobalettet látom, van ilyen program. Mutassatok be ennek az embernek, engem érdekel, arra szerveztünk rá egy ilyen partner találkozót erre az Ökobalett előadására, akkor a most Velekei Lászlóval, a Győri Balettel találkoztam, ment a vezetőjével, és akkor azt nézzük, hogy tudunk nekünk segíteni, hogy tudunk együttműködni.
De tehát színházak is vannak.
A Jurányival volt, ott is volt egy előadás, a Keresztes Tamás kapott egy díjat tőlünk, a atipikus tehetségdíj, hát én akkor megnéztem négyszer szerintem a Tamásnak az előadását.
Nem a
Győrűnaplója. Bocsánat,
Győrűnaplója.
Megnéztem, tehát a Tamás is azt elképzeltem, hogy négyszer, mondjuk volt olyan a nap, amikor ezt háromszor eljátszotta. Tehát háromszor gyakorlatilag megőrül a színpadon, tehát ez valami hihetetlen minőség. Akkor szerveztünk a Mátyás templomba egy előadást, egy koncertet a Eltének a zenekarával, és ott egy esett a hó, nem tudom, látta az Amadeus című filmet?
Nem.
Na, az nézve, az Amadeus egy Mozart életéről, és akkor esett a hó, és egy ilyen karácsonyi előadás volt. Szóval rengeteg ilyen van, és tényleg még sorolhatnám, tehát még kb. 20 ilyen dolog.
De mit kapsz vissza?
Ennek több rétege van. Én az első szerintem, én azt nagyon fontosnak gondolom, a saját inspirációm. Tehát az, hogy én iszonyatos lelkesedéssel és olyan lojalitással tudom ez a céget, tehát olyan, mint az én cégem lenne, és sokan az is gondolják, hogy én tulajdonos vagyok benne, pedig nem, de ez annak a szabadságnak szól, hogy én ezt meg tudom tenni, és nekem nem kell senkivel jóvá hagyatnom ezeket a dolgokat, hanem rám bízzák, mert látják, hogy jól megy a dolog, és jól csináljuk. Tehát az én inspirációm. Mert az én inspirációm hatása a menedzsmentre, azt szerintem nem alulértékelhető, hogy ők is inspirált emberek, és mindenki ilyen lelkesedéssel csinálja a saját dolgát. A másik, nyilván van egy fogyasztói kérdés, hogy a fogyasztók milyen átfedések vannak ezekben. Tehát abban biztos vagyok, hogy egy Paja Bea koncerten például, ott a közönség 98%-a az teljesen biztos, hogy saját a fogyasztó. De ugyanígy igaz a színházakra, tehát az Artist Business díját adott.
De gondolt az emberek fejébe ez összeáll valahol?
Szerintem össze.
Egy Keresztes Tamásnál, egy Őrült Naplójánál, vagy bárhol egy momentán, tehát hogy persze a saláta, az iceberg ott van a nagy áruházban, a 82 másik zacskó mellett, ez az iceberges pali.
Én tudom, hogy összeáll ide, volt a Requiem előadás, ugye ez a karácsonyi koncert, tehát csomó oda jöttek hozzá, és mindenki elmondja, fú, én is titeket vásárolok, mind nincs egy olyan gazsizoli saláta. Tehát ezt akarták, hogy legyen gazsizoli saláta.
Ami
nyilván hülyeség, de valahol az lehet látni, hogy nagyon az élelmiszeriparban általában nincs bizalom. Én azt látom, hogy egyre inkább rengeteg ilyen, mindenféle ilyen hírt lehet olvasni különböző üzemekről, hogy akkor tényleg most nem akarok példákat mondani, és az, hogy valaki az arcát adja egy termékhez.
Tehát ez a példakép, amit mondtam.
És ez szerintem egy példa, hogy mi azt mondjuk, tehát esszük a mindennapokba, tehát bemenjük az üzembe, akkor mindenki azt eszi, amit gyárt. És azért én sok ilyen üzemben voltam, hogy megnézed, és akkor többet azt a terméket nem vásárolod.
Apropó, az egyik ismerősöm azt üzem, mondtam, hogy ősz majd, hogy több kukorica legyen, nem tudom meg. Mixben vagy. Mondtam, ezt nem biztos, hogy el fogom tudni érni. Egyébként hogy megy a biznisz? Csak két mondat tényleg így a vége fel.
Ránk is hatott azért a válság, tehát nagyjából ilyen 15-18%-kal csökkent volna az eladás, csak szerencsére ezt pont átvettünk a konkurenciától kettő cégnek a szállítását, és akkor nagyjából nullán tudtunk lenni. Az idei tavasz egyébként jó indul, de tavasz az mindig erős, mert oda
kell a zöld.
Meg kell a zöld, meg lassan készülnek majd a nyárra, hogy akkor tényleg a karácsonyi fogadalmak, újévi fogadalmak, hogy akkor most majd lefogyok, meg edzőterembe fogok járni, és erről sok előadást tartok, hogy a szokások megváltoztatása. Tehát, hogy megnézel egy előadást, és azt mondod, hogy hú, de jó, akkor ezt meg azt megcsinálom, és igazából másnap nem fog semmit csinálni. A legtöbb esetben ez van. És hogy mik azok a kis apró lépések, aminek hatására ténylegesen tudsz változtatni a működésmódon, hogy tényleg elmész mondjuk szűrésre, tényleg bemész az edzőterembe, vagy veszel egy súlyzót, vagy valamit elkezdesz csinálni, és ez egy nagyon kis apróságokon múlik, de szerintem ez a lényeg, hogy tudunk tudatosan az életünkben tudatos döntéseket hozni, és ezt a tudatosságot hol tudjuk az életünk különböző területére bevinni.
Annyira tisztelem azt az alázatot, meg azt a hitet, ami benned van, mert azon gondolkoztam, hogy most nagykövetének lenni annak, hogy menjenek el az emberek, ugye, szűrésre.
Vastagbél szűrés.
Mert az iceberg és a Gazsi Zoltán azt mondta, és azon gondolkoztam, hogy én kire hallgatnék, annyian mondják, annyi...
Te voltál már szűrésen?
Nem, annyi fel kell, és abszolút benne vagyok ebben a korcsoportban, meg faktorba, tehát minden rizikófaktor.
Abszolút.
Csak hogy az embernek legyen ilyen küldetéstudatuk, és biztos, hogy vannak, és ezrek, meg tízezek, akik valakire aztán hallgatnak, ez lehet egy influencer, lehet egy popzenész, lehet egy autóversenyző, és lehet te, aki végén megmozdítja és elmegy, de ebben nagyon erős hit kell.
Abszolút, és nekem nincs olyan nap, amikor vagy SMS-t, e-mailt, valamilyen üzenetet, vagy telefonhívást nem kapok, hogy valakin beteg, én, hova menjek, te mit csináltál, melyik orvos, és nagyjából én ilyen foglalj.orvos, vagy nem tudom, gazizoli.hu, és én küldöm az embereket ide-oda, hova mentem kolonoszkópiára, Pap János doktor úrhoz, nem tudom, szerintem tömegeket küldök nagyjából, mert azt látom, hogy ilyen 50 éves korban a statisztika azt mutatja, hogy az emberek 30%-ának van egyébként polipja, amiből aztán elrákosodik a dolog. És amikor jönnek a svájci kollégák, és mondjuk 45 évesen kérdezem őket, mindenki volt. És ez a megdöbbentő. Tehát a Svájc és Magyarország között én nem azt a különbséget látom, hogy mennyivel jobban élnek az emberek, hanem mennyivel egészségtudatosabban.
Mennyi költünk az autónkra,
abszolút, és
vagy itt, magunkra.
És amikor azt mondják, hogy ja, hát ez most 200 000 forint, nem mondjuk egy ilyen vastagbél szűrés altatással kéri valaki, tehát kb. Magánba ennyibe kerül, hogy azért nem mindenkinek van ennyi pénze. Mutka volt, ami rádióba elhívtak erről beszélgetni. És mondtam, hogy ezt nagyon könnyű átfordítani pénzre, de ez nem így van. Tehát én mondok egy példát, a cégnél felajánlott, hogy mindenki munkaidőben elmert, és kifizetjük neki a szűrést, és 200 dolgozóban 8-an mentek el. Tehát ez nem pénzkérdés, az könnyű elhessegetni, hogy nincs nekem ennyi pénzem, ez félelem, és szerintem az a legelősebb faktor egyébként, hogy félelem.
Bátorság,
hogy nem meri, és hogy amúgy is egy vastagbéllel kapcsolatos dolog, az nem egy menő dolog, az egy olyan szégyennel összekötődő történet.
Csak a stand-uposoknál az igen, tehát az emberek ezt megkelni, akkor nem.
Még mindenképpen egy dolgot, egy Artist Business díj, az egy nagyon fontos, és a Balog Mártának köszönöm, hogy egyrészt a díjat így megkaphatom, vagy bízott bennem. Én nagyon sokat kezdtem vele dolgozni, egyébként elhívott ilyen különböző találkozókra, és akkor pont azt megmutatni, hogy hogy lehet ez a művészet behozna mindennapokba. Tehát szerintem ez fontos, hogy nem arra kell gondolni, hogy akkor nekem most a fesztivál zenekart támogatni kell, hanem nagyon piciben. Tehát, hogy ha van egy ember, aki fest a cégnél, akkor nem talán szervezzünk valamit, vagy mutassuk be többieknek. Tehát egy sok apró dologból tud ez összeállni, és nem kell egyből a elefántot megennem részekben.
Csak apróra kell vágni.
Apróra kell vágni, és akkor szépen lassan, és hogy igenis hinni kell abban, hogy minden cég, aki bármilyen területen dolgozik, támogasson valami jó ügyet. Ez a másik nagy üzenetem. Tehát ne arra legyen büszke, hogy profitot csinál, hanem arra legyen büszke, hogy mennyi jó ügyet, civil szervezet segít, és az lehet kórház, beteg gyerek támogatása, zenével rákos gyerekekkel alapítvány, annak is támogatói lettünk egyébként, szóval sok ilyen ügy van. Na szóval a mese, hát írtam én egy meccsét az ilyen 30-valány éves koromban a Leila, az űrhajós madárpók, és ami arról szólt, hogy egy, és utólag elolvassa, hogy egy kis pók, aki veszi a bátorságot, és az űrben fel fogják majd lőni, most így nem mond, de nagyjából erről szól, hogy és visszagondolva az életemnek arra szakaszára, hogy a hit már akkor is bennem volt, hogy valami nagyobb dolgot kell csinálni, és valamit hagyni kell az utókornak, és neked kis emberként is tudsz te nagy dolgot csinálni. Tehát mindenkiben megvan lehetőség az, hogy változtasson nem csak a saját sorsán, hanem a környezetén is, és szerintem ez a mese nagyjából ezt mutatta. Úgyhogy mindenki legyen űrhajós madárpók, és higgyen abban, hogy nagy dolgokat tud elérni.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. A kukoricát ne felejtsd a salátában.
Én köszönöm a beszélgetést.
Gratulálok a díjhoz őszintén.
Köszönöm szépen.